Szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Boldizsát. Most jelent meg az a kötet, amiben korábbi írásait is, újabb összegző írásait is olvashatjuk. Bős Nagy Marosról van szó, amiről sokan azt gondoltuk a közelmúltig, hogy már rég túl vagyunk rajta, és közben egyáltalán nem ez a helyzet. Miért aktuális ez a téma még?
Köszönöm szépen a meghívását. A téma azért aktuális most különösen, mert éppen az elmúlt hetekben kineveztek egy új kormány meghatalmazottat. Én erről persze nem tudhattam, amikor a könyv létrehozataláról döntöttem. Azt azért tettem, mert hát egyrészt mert 70 éves tettem, és azt gondoltam, hogy milyen érdekes lenne együtt látni ezeket a szövegeket. Másrészt azért, mert azt gondolom, hogy a könyv valóságosan a része a magyar történelemnek, politika történetnek, és újabb generációk nőnek föl, akik már erről, a nagyon fontos összetevőről keveset vagy semmit sem tudnak. Már 2005-ben írtam egy bős breviáriumot, és már az is, mint egy breviárium, röviden összefoglalta az akkor a szocialista liberális kormány hivatalaiba lépőknek, hogy mi is a Bős Nagy Maros, mert már akkor azt feltételeztem, hogy tulajdonképpen nem tudják, nem értik, és ez most még sokkal inkább így van. És furcsa módon nincs a magyar piacon egyáltalán ilyen könyv. Ez hasonló sincs. Tehát sem a jogi, sem a politikai, politikatörténeti és történeti aspektusait, vagy akár a közgazdasági aspektusait, semmilyen könyv szisztematikusan nem kezeli. Tehát ha azt mondja, hogy Bős Nagy Maros, akkor nincs ilyen könyv. A legutóbbi az 1997-ben jelent meg, a hágai döntés címen, a Varga János szerkesztett, az enciklopédia kiadó adta ki, azóta nem volt összefoglaló könyv Bős Nagy Marostól. Vannak memoárok, tehát bizonyos szereplők írtak memoárokat, vagy kötetnyi terjedelmüt, vagy rövidebbet, de azok azért nagyon szubjektív memoárok. Tehát nem tudom, Sámsondi Kis György írt egy egész fejezetet a könyvében, bocsánat, vízépítő mérnökök írtak a fejezeteket a könyveikben, de ilyen több rétegre alapozó, vagy több réteget egymásra rakó könyv, ahol a közgazdaságtan, a környezetvédelme, a politika és a jog együtt lenne jelen, ilyen egyáltalán nincs. Tehát azt gondoltam, hogy ennek lenne értelme, és akkor mégis lenne lenyomata annak, hogy mivel töltöttem az elmúlt 35 évet mondjuk.
És annál is inkább, hogy még mindig nem zárult le ez a vita, ha jól értem a könyvből. Nem tudott még a két állam megegyezni, azóta sem.
Ön tökéletesen jól érti. Hát ez tulajdonképpen a politika botránya, legyünk őszinték. Ugye a bíróság 1997-ben kimondja, hogy a Dunát elterelni nem szabad. Ha Csehszlovákia mégis elterelte, és Szlovákia fenntartja ezt az elterelést, az egy nemzetközi jogsértő cselekmény. Ugye? Amiért Szlovákia kártérítéssel tartozik. A magyar kormány ebbe beletörődik. Úgy csinál, mintha nem rabolták volna el a Dunát, mintha nem sajátítaná el Szlovákia mindazt a megtermelt energiát, ami nekünk járna. Mert részben mi ruháztunk be ebbe az erőműbe, részben a mi hidropotenciálunkat használják ott fönn. Tehát a magyar kormány, hogy úgy mondjam, ügyet sem vesz arra, hogy megerőszakolják. Úgy csinál, mintha ez tulajdonképpen egy rendben levő dolog lenne. És ezen nem változott semmi. 1997 óta, szeptember 25-én kirdették az ítéletet, azóta ez a helyzet. Én részese lehettem a tárgyalásoknak az ítéletet követő második fordulótól kezdődően 2010-ig, és ez a könyv erről nagyon részletesen beszámol, hogy milyen következetesen haladtunk mi a tárgyalófelek előre, 98 őszétől 2010-ig, és milyen nagy nehézségekkel szembesültünk. Tehát a szlovák fél lényegében úgy döntött, hogy a status quo-t akarja fönntartani, és az én megítélésem szerint jogilag tarthatatlan, hát érvnek látszó mondatokat hajtogatott. 2010 óta azonban nem látom, ami történik. Így úgy értesülök róla nagy nehézségek árán, mert szemben a 2010 előtti időszakkal a nyilvánosságot teljesen elzárják az eseményektől, vagy az események hiányától. Ugye voltak időszakok 2015 körül, amikor intenzívebb volt a tárgyalás, aztán megint ellanyhult. Most én szlovák forrásokból értesültem arról, hogy készülnek tárgyalni, mert a magyar források mélyen hallgattak. akkor megjelent ez a hír, hogy kinevezték a kormány meghatalmazottat, de azóta sem olvasunk semmit arról, hogy a kormány meghatalmazott. Miről tárgyal, milyen célkitűzése lenne a kormány? Hozott-e határozatot, új határozatot, vagy nem hozott arról, hogy mi a célja a tárgyalásoknak, hogy akarják a jogszerű állapotot helyreállítani, hogy akarják kártérítésre kötelezni Szlovákiát, milyen környezetek fenntartható üzemmódot keresnek? Semmiről nincs egy szó sem.
És próbált információt szerezni?
Persze, persze. Hát én,
honnan próbált?
Ó, huszonnak a sora. Egyrészt én még az együttes munkából ismerem Baranyai Gábort, aki nagyon sokáig a kormány meghatalmazott volt. Jogilag talán 2021-ig vagy 22-ig, de facto addig, amíg Brüsszelbe ki nem küldték. Őt megkérdeztem azt a személy, Zonevent Pált, aki formálisan Hágában még mindig a magyar kormányképviselőség, nekem kollégám és barátom az ELTE IJK tanszékén, és írtam az OVF főigazgatójának, Láng Istvánnak,
hogy tegye meg... A vízügyi hatóság, ugye?
Igen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatójának, hogy tegye meg, hogy tájékoztat, aki azt válaszolta, hogy ő nincs ebben a helyzetben, mert érintett. És akkor írtam az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának.
Állampolgárként vagy?
Nem, kutatóként. Igen, tehát megírtam, hogy ki vagyok, hogy ezt a könyvet írom, és hogy 17-18-ig fel tudtam göngyölíteni a történetet, de azóta nem látok sehol nyomot. Tehát tényleg buvárkodtam az internetben elég mélyen, már nagy vas vízével, kupolával, fejemben olyan mélyen merültem az internetben, de még úgyse találtam, és akkor Németh József nagyon kedvesen válaszolt, fogadott, és egy hosszú beszélgetést folytattunk, és ő látta is azt a szöveget, ami megjelent a könyvben, és tőle tudtam meg azt, hogy tulajdonképpen nincsenek tárgyalások azóta, hogy Baranyai Gábor abba hagyta azokat. És aztán jelent meg ez a hír. Szóval minden forrást mozgattam, a magyar civil szektorral is beszéltem, és ez derült ki, hogy gyakorlatilag semmi nem történik.
Tehát illetve, ez hány, mióta van? Ez hány éve van, hogy nincsenek egyáltalán tárgyalások?
Hát érdemi tárgyalások legalább 2020 óta nincsenek, 4 éve. De már előtte is nagyon vontatottan ment. Volt egy időszak előtte Baranyai Gábor alatt, amikor bizonyos még általunk készített tanulmányokat felmelegítettek, és elméletek újraértékeltek. Annak még vannak írott nyomai a 2010-es évek elejéről, közepéről. Ugye ebből származik a nevezük hétgátas megoldásnak, de mindesetre az elképzelés, hogy a Duna főmedrébe bukókat vagy gátakat építenek, ugye ebben bizonytalanság volt. És ami újdonság volt nekem is, amikor írtam a könyv új fejezeteit, az, hogy egy Inzula Magna néven egy nagy kormányprogramot futtattak, egy milliárdos nagyságrendű kormányprogramot futtattak, ami a Szigetköz komplex fejlesztéséről szólt, de annak az egyik alcsoportja, az kifejezetten a Duna főmedrének a sorsával foglalkozott, és lényegében felmelegítette a korábbi terveket, tehát lényegében, ha jól értelmeztem, és Németh József ezt nem cáfolta, elővették a Baranyai Gáborék által ápolgatott és formálgatott, de soha készre nem formált terveket, és azokat tovább egyszerűsítették.
Ez a fenékküszöbös terv volt. Igen, erről mondaná pár szót, hogy értessék a hallgatók is, hogy pontosan...
Hogyne, hát... Ha a hallgatók homokoztak gyerekkorukban, akkor el tudják azt képzelni, hogy amikor a vödörrel a homokban vizet öntenek, akkor az sok ágra bomlik. Ugye egy kicsi ilyen folyamocskákat termel, tehát egy delta alakul ki. Csak ugye ott ellenyészik a homokban, nem ömlik a tengerbe. De a deltának ugyanolyan szétúj, mint a széttartott ujjakat látna, amelyek aztán újra összefonodnak az alsó végén, egy orsó alakul a sziget köz és a csaló köz, és itt, mivel a meder esése nagyon csökken, tehát a Duna kevesebbet esik egy kilométeren, nem tudom, 30 cm helyett mondjuk 7-8, ott még kicsit meg többet, ezért szétterül. És egy ilyen fonatos ágszerkezet jön létre, amelyben régen nem is volt főág, hanem hol itt folyt a víz, hol ott folyt, attól függően, hogy az árvizek hogy rendezték el. Na most ezt a 19. században szabályozták, és kialakult a Duna főmedre. És utána, most ezt megkíméném hallgatókat, hogy részletekben menően elmagyarázzuk, főleg mert több tényezős, az oldalágak és a főmeder közötti kapcsolat egyre sérülékenyebb lett, mert a főmeder medre lesüllyedt, és amikor nem nagyon sok víz jött a Dunán, mondjuk 1000 köbméter per szekundum, 2000 köbméter per szekundum az átlag, akkor megszűnt az a képessége a főmedernek, hogy táplálja az oldalágakat. És kvázi az oldalágakból belefolyt a víz a főmederbe, és az oldalágak vagy elvesztették a víztartó képességüket, vagy legalábbis nagyon lecsökkent azokban is a vízszint. Tehát az elgondolás az, hogy teremtsenek újra kapcsolatot néhány kilométer széles oldalágrendszer, a csaló közben ugye értelemszerűen ott csak az üzemvíz csatornáig terjed ez, és a sziget közben a Mosoni Dunáig, vagy legalábbis a mentett oldalon az árvízvédelmi töltésig, ott legyen állandó kapcsolat a főmeder és az oldalágak között, amit úgy akarnak elérni, hogy a főmederben néhány kilométerenként egy létesítmény, amely keresztbe megy a medren, ami vagy gát, vagyis kiemelkedik belőle, vagy csak egy bukó, ami fölött átbukik a víz, megemelik a vízszintet. És ha megemelik a vízszintet, akkor be tud folyni az oldalágba, és ha visszafolyik, nem ürül ki, mert megtartja a főmeder vízszintje az oldalági vízszintet.
Tehát mesterséges módon próbálnának egy természetközelibb állapotot létrehozni?
Ez nem természetközelibb. Hát jó, érti, ezek itt jönnek a nagy játékok a szavakkal, amelyekről évtizedek szóltak, hogy ha én egy tavat csinálok, amely ugyanolyan magasan áll, mint régen egy folyó, akkor természetközelit hoztam el létre, vagy nem. Úgy itt az a lényeg, hogy a vízszint az valóban közelítene korábbi történelmi vízszintekhez. De hát nem mindegy, hogyha megint, hogyha a hallgató szívesebben bóklászik csak otthon, és onnan akar analógiát, hogy egy cserepes növényben állandó-e a vízszint, vagy meglocsoltam, megitta, elpárologtatta, lement a vízszint, fölmegy. Ha állandóan vízben áll egy cserepes növény, azt nem fogja annyira szeretni, mint hogy a változó vízszint. A természetben nincs ez különbül, tehát dinamikus vízszintek és vízjárások kellenek, elengedhetetlen például az árvíz. Mert az árvíznek nagyon sok és nagyon fontos funkciója van, tehát részben tápanyagot hord az ártérre, másrészt elszállítja onnan a hulladékokat, vagy tovább hordja, kimossa a talajról, a mederfenékről a lerakódásokat, tehát a mederfenék visszanyeri a vízszűrő képességét és a víztermelő, ivóvíztermelő képességét. Ha az árvíz elmarad, mindez elmarad.
Márpedig ugye ez volt az egyik érv, hogy hát rendezni kell az árvíz helyzetet, hogy ez is volt egy indokként felsorolva, hogy ezért is milyen jó, hogyha ott rendezik.
Ezek ürügyek voltak.
Igen, igen.
Ezek ürügyek voltak, hát ugyanis gondoljon jól bele, ugye az érvelés úgy szólt, hogy 54-ben is, meg talán 63-ban is áttörte a Duna a gátakat, és rettenetes árvíz történt. Hogy akarjuk rendezni ezt? Még magasabb gátakat építünk, és folyamatosan kitesszük őket akkora nyomásnak, mint amekkorának egy néhány hétig tartó árvíz esetén lettek volna kitéve. Ugye a nagymarosi duzzasztó fölött 100 kilométeren visszaduzzasztották volna a Dunát, a mostani ártéri gátak helyén létrejövő, azok megerősítésével létrejövő állandó gátak közé. Mint hogy most is, hát a felvízcsatorna az mezőgazdasági területen létesült, ott a Duna két mesterséges part között folyik. És az a feltételezés, hogy szemben a korábbi gátakkal, amiket a korábbi mérnökök építettek, és amelyek átszakadni hajlamosak voltak, ezek most már új gátak, mert új mérnökök építették, és ezek soha nem fognak átszakadni. Én remélném, hogy igazuk van, mert nagy baj lenne, ha nem, mert akkor doborgaz és bodaik eltűnnek, és vajka eltűnnek, hogyha mondjuk azon az oldalon szakad át a gát. Nem lehet megfogni, nincs elzáró csap. Hogyha átszakad a gát, akkor a pozsonyig terjedő víztározó teljes tartalma rájönik erre a három falura. És elmossa őket.
Tehát továbbra is nagyon nagy kockázatú a helyzet.
Ezt nem mondom. Tehát én ilyet nem akarok mondani, mert nem akarom megbántani a mérnököket. Én csak annyit mondok, hogy amit úgymond az árvíz elkerülése érdekében építettek, az maga is egy olyan helyzet, mint amilyen árvizek idején szokott lenni. Tehát ha árvizek idején előfordulhat az, hogy átszakad egy gát, akkor a logika azt mondaná, hogy most is előfordulhat, de a mérnök azt mondja, hogy nem, mert most már igazán jól megépítettem, és ezzel nem fog előfordulni. És tényleg, hát vannak olyan duzzasztók, érti, amik sosem dőlnek le, meg vannak olyan gátak, amik sosem szakadnak át. Tehát én nem azt mondom, hogy nem lehet elképzelni olyat. Hát minden nukleáris létesítményről azt reméljük, hogy soha nem lesz benne havária. Ugyanígy gondolhatjuk ezt egy töltésről is, amely a folyó oldalában van. De azt mondjuk tudjuk, hogy ez csak úgy képzelhető el, hogy folyamatosan karbantartják. Nagyon komolyan, mert szivárgóvizek vannak. Hát az nem, azért van a szivárgó csatorna. Tehát a víz átjön a gáton, vagy a egész pontosan a töltésen, átjön a töltésen, de az, hogy ezek a szivárgóvizek ne váljanak a buzgárokká, vagy ne legyenek nagyobb mértékek, és ne kezdjék elmosni magát a töltést, de az kell, hogy mindig valaki ott áll egy lapátfölddel, most ezt szimbolikusan mondom nyilván, és helyreállítsa, hogyha valahol elkezdene megbomlani. Mint a nejlón harisnánál a szemfelszedő. Ha nem szedi fel a szemet, akkor leszalad.
Igen,
azt
igen.
Ott föl kell szedni abban a pillanatban.
Különleges volt ez a per, ugye 93-tól zajlott. Igen. Ha jól értem, ez volt az első olyan per a Hágai Nemzetközi Bíróságon, ahol egy környezetvédelmi ügy volt a téma.
Jól érti, de természetesen folyik a narratív harc azért, hogy mi volt a tét. És a nemzetközi jogászok nagyon szeretik ezt az ügyet, nincs olyan nemzetközi jogi tankönyv, akárhol látták el, Fülöp-szigetektől Hawaiiig, ahol ez az eset ne szerepelne. Éppen azért, mert nagyon sok alapvető nemzetközi jogi kérdéstől szólt. Azok közül egy a környezetvédelem, a másik a szerződések joga, a harmadik a felelősségjog, a vízjog, és így tovább. Tehát a környezetvédelemnél szűkebb folyóhasználati jog. Úgyhogy ezért ez egy nagyon érdekes eset volt, de valóban ez volt az első olyan eset, ahol a környezetvédelmi érveknek kitüntetett szerepe lehetett volna. Nem lett, de lehetett volna. Ugye erről szól a legfrissebb tanulmány a könyvben, amit eredetileg angolul írtam, hogy milyen érdekes lett volna, ha a bíróság hajlandó a jövő nemzedékek érdekeit, a környezeti hatásvizsgálatot és az elővigyázatosság elvét már a 90-es évek közepén úgy kezelni, mint nemzetközi jogi elveket vagy szabályokat. Erre nem állt készen. De ha ezekre készen állt volna, akkor akár más döntés is születhetett volna. Mint ahogy például a környezeti hatásvizsgálatról fokozatosan egyre erősebb dolgokat mondott, és egy jó évtizedek később kimondta azt, hogy az bizony szokásjogi elv. Mert ez volt az egyik magyar érv, hogy nincs rendes környezeti hatásvizsgálat, hogy azok a vizsgálatok, amelyek megtörténtek, mert vizsgáltak egy csomó mindent, azok nem állnak össze egy környezeti hatásvizsgálattá, ahogy azt most értelmezzük. Persze a 60-as években nem volt olyan, tehát én nem azt mondom, hogy az elődök még nem csináltak. 89-ben a magyar kormány összesen annyit mondott, hogy álljunk meg egy pillanatra, lépjünk hátra, végezzük el azt, amiről most azt gondoljuk már, hogy szükséges egy gyakorlat a beruházásnál. A 60-as években, amikor ezt tervezték, nem gondolták, ugye teljesen kész volt a beruházási terv 73-ban, akkor még az Egyesült Államokban sem volt, még környezetvédelem sem volt, akkor fogadták el az első környezetvédelmi szabályt az Egyesült Államokban. Tehát egy más paradigmában, egy más mérnöki filozófiai rendszerben született a mű. És 89-ben azt mondta Magyarország, hogy ho-ho-ho-ho, lehetne ezt másképp is nézni és olvasni, és akkor lehet, hogy az eredmény nem lenne olyan kedvező. Olvassuk le azt is, azt a menetet, azt az oldalát is lapozzuk fel a könyvnek, ahol a környezetről van szó, a hosszú távról van szó, arról, hogy mondjuk az édesvíz szerepe fontosabb lesz, mint az elektromos energiáé, és így tovább. És ennek megfelelően cselekedjünk. És egyáltalán a bizonytalanság, ugye kezelése, ez az elővigyázatosság elvének a lényege, hogy mi van akkor, ha nem tudom biztosan, hogy baj lesz. Hogy mi a teendő? Erről hosszan tudnék magának mesélni, hogy a mindennapi életünkben is milyen nehezen dolgozunk ezzel. Gondoljon a COVID-járványra, amikor azt mondták, hogy ha valaki megkapja az oltást, akkor egy a 100 000-hez az esély annak, hogy megfullad. És erre fejvesztve menekültek az emberek. Miközben a mindennapi életükben rengeteg olyan kockázatot vállalnak, ahol 1 az 5 000 az esély annak, hogy meghalnak. Kimegy az autóval az M1-esre, nem tudom, 1 az 50 000 az esélye, hogy súlyos balesetet szenved. Az nem érdekli. Az 1 az 1 milliótól fejvesztve elmenekült. Tehát nem tudjuk a kockázatokat fegyelmezetten kezelni.
Ez az ügy a rendszerváltás egyik szimbóluma is. Mondhatjuk-e azt ennek az ügynek kapcsán, hogy politikai okokból csúszott ez el, húzódott így el? Tehát, hogy nem vállalták a felelősséget azok a kormányok, akik érintettek voltak, akik léphettek volna meg, akár a mostani kormány. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem akartak meghozni olyan döntést, nem akartak tárgyalni olyan ügyekről, azért, mert mondjuk az egy kellemetlen helyzetbe hozta volna őket, vagy mi lehetett az oka ennek, hogy így elhúzódott ez a dolog, és hogy nem tudott a két állam megegyezni?
Bonyolult a válasz. Ugye itt különböző kormányok vannak, különböző időszakok vannak, tehát Szlovákiában és Magyarországon is különböző kormányok voltak hatalmon a tárgyalás különböző időszakaiban. Továbbá, ugye itt most nem nézhetjük biliárdgolyóként az államokat, amire a nemzetközi kapcsolatok olykor hajlamos, hogy nem néz bele, csak azt néz, hogy ez a két golyó hogy mozog, mert én úgy látom, hogy hogy a kormányzati álláspontok megformálásában a különböző érdekcsoportoknak, amelyek nem feltétlenül igazodtak pártokhoz, a nagyon nagy szerepe volt.
Milyen érdekcsoportokról beszélünk?
Hát vannak azok az érdekcsoportok, vannak a hajózók, a hajózást preferálók, vannak a vízerő preferálók, vannak az építeni kívánók például. És nyilván van, egyébként van a szigetköziek lobby csoportja is, akik egyszerűen csak szeretnének egy élhető szigetközt, bármi áron. És ezek a csoportok nyomják a kormányokat. Na most különösen az Orbán vezette Fidesz kormányok, de bizonyos mértékig a szociális-liberális kormány is a szavazatmaximáló volt. Tehát kényesen egyensúlyoztak abban, hogy mi az, ami a legtöbb szavazót elidegeníti, vagy fordítva, mi az, ami a legtöbb szavazót hozza. Na most a szocialista kormányok mögött voltak nagy építő lobbik, illetve voltak azok a szakemberek, akinek a vízlépcső volt az élete, és nem akarták elveszni hagyni.
Tehát szakmai okokból egyszerűen, nem feltétlenül anyagi értekből.
Persze, persze. Van egy csomó ember a vízépítő mérnökök között, aki most is meggyőződéssel vallja, hogy kellene még egy erőmű. Mert őket úgy tűnik nekem, hogy nem izgatják azok a nagyobb, az iparosítás gondolatmeneteit követően létrejött gondolatmenetek és megfontolások, hogy mondjuk egy védett növény vagy egy védett ökoszisztéma miért fontos nekünk. Mm. Ugye egy Tóth György nevű geológus használt egyszer egy nagyon találó hasonlatot, és szívesen felidézem ezt. Azt mondja, hogy a Lomnici csúcs gránitból van. Azt el lehetne adni a franciáknak, hogy a kockaköveiket pótolják. Sok pénzért. Ehelyett a Lomnici csúcsra, ha nem fúj a szél, és nincs köt, fölmegy egy drótkötélpálya, és felvisz, nem tudom, 10 eurért 10 embert. Sokkal jobb biznisz lenne elbontani a Lomnici csúcsot. De nem bontjuk el. Na most a mérnökök azt mondják, hogy bontjuk el, adjuk el sok pénzt. Van csúcs elég a Tátrában. A környezetvédők azt mondják, hogy nem. A Szigetköz és a Csarlóköz együtt egy olyan belföldi delta, ami párját ritkítja, egy olyan ökoszisztéma és habitat összesség, amely nincs, és nem reprodukálható, de ha reprodukáljuk is, az mesterséges, nem az igazi. Tehát nem adjuk el. Tehát ez érti? Nekünk ez a Lomnici csúcs. A vízépítőmérnöknek ez egy csomó gránit. Eladható gránit. Potenciális gránit. Utcakő. Úgyhogy ez nagyon fontos és nagyon érdekes ebben a dialógusban értelemszerűen. A világ azt gondolom, hogy nem a vízépítőmérnökök preferálta irányba halad. Tehát sok folyót rekonstruáltak, már velünk is dolgozott olyan mérnök, akinek gyakorlati tapasztalata volt Rajnai kanyar helyreállításában. És hát ezek a nagyon nagy árvizek szerte a világban, ezek azért azt mutatják ám, hogy nem csak az, hogy a klímaválság zajlik, és a csapadék lehullásának elosztása és intenzitása drámai megváltozott, hanem azt is, hogy azzal, hogy a folyók a gyors lefolyásúvá tettük, és nincsenek víz visszatartó területek, vagy a hegyekben erdők, azzal magunknak bajt okoztunk. Nem lehetett pontosan előrelátni, fontos volt az érdek. De érti, mondjuk a hajózó lobbit nézi, ők engem sokszor bánatossá tesznek, mert folyton amellett ágálnak, hogy építsünk minél nagyobb és szélesebb hajózóutat, miközben a de facto teherszállítás minimális. A személyhajók nem igényelnek a jelenleg egy nagyobb hajóutat egyáltalán, mert egy méteren vagy egy méter 30 merüléssel is el tudnak mozogni. Az ömlesztett áruszállítás, amire a folyó igazán alkalmas, az kimulóban van, nem kell már annyi vasércet szállítani a Dunai Városi erőműbe se, stb. Tehát mi azt mondjuk, hogy hát akkor hajókat kell a folyóhoz igazítani. Hát hány hajóról van szó? 100-ról? 200-ról? Akkor cseréljük le őket olyan, ami nem 2,5 métert merül, hanem 1,80 métert merül, és akkor nem lesz gond, vagy lesz 10 gázlós nap, oké. Okay. Van tavasszal vagy télen 10 gázlós nap, akkor nem szállítunk 1,80 mélységig, csak 1,40 mélységig.
Tehát lenne kompromisszum ezzel kapcsolatban is, és hova haladunk most? Nyilván nem tudja megmondani, hogy mi fog történni ebben az ügyben, de hogy most kineveztek egy felelőst a kormányból, elképzelhető, hogy lesz valami előremozdulás, vagy inkább...
Én feltételezem, mert szemben a szűkszavú magyar kormányjal A szlovák fél nyilatkozott arról, hogy lesznek tárgyalások márciusban, mondták ők akkor. Uh-huh. Március elején.
És nem tudja esetleg, hogy sor került-e erre azóta?
Tehát akkor nem tudom. Jó, én most nem kutattam végig az internetet, hogy a Kisalföld például megjelentetette egy ilyen nyúlfartnyi hírt arról, hogy tárgyaltak a felelősök, mert ilyen forrásokban bogarászik az ember, hogy a Kisalföldben esetleg megjelent valami, vagy az Új Szóban megjelent egy ötöt fleknyi hír arról, hogy Pozsonyban találkozott. Tehát így még nem kutattam most át az internetet, hogy valami utalás megjelent-e. Mi felkínáltuk a kormány meghatározott úrnak, hogy vegyen részt a könyvbemutatón. Tehát én szívesen leültem volna vele a könyvbemutatón, hogy mutassuk be együtt a könyvet, és ő is mondja el az álláspontját róla, de nem talált időt erre.
Tehát válaszol,
de nem talált időt erre.
Sajnálom, pedig érdekes beszélgetés lett volna, biztosan.
Az két szempontból is érdekes lett volna, mert az egyik szempont nyilván az, hogy mit mond arról, hogy mik a tervei, de a másik az, hogy vajon volt-e ideje tájékozódni. Mert én nem tudom, hogy maga a hétvégéből mennyit szánt erre, de ugye ez egy 400 oldalas könyv, és ez még mindig egy rövid összefoglalása.
Olvastam a könyvben azt is, hogy hány tízezer oldalnyi irata született ennek a pernek, igen.
Tehát néhányan vagyunk még, akik ilyen élő emlékezetként szolgálunk, nem sokan, tehát azt hiszem ötnél kevesebben, akik végigcsináltuk az egészet. Tehát a per előtti időszakot, a pert és a pert követő tárgyalásokat. Tehát pontosan tudjuk, hogy egy jegyzőkönyv enigmatikus mondata mögött mi van. Pontosan tudjuk, hogy amikor a szlovákok azt mondták, hogy ők az alsó szakaszról is akarnak tárgyalni, és Nagymarosról, mi meg azt mondtuk, hogy nem kell tárgyalni az alsó szakaszról, mert az ítélet kimondta, hogy Nagymaros elvesztette a jelentőségét, hogy akkor milyen nyelvi fordulákat találtunk arra, hogy ezt az egyébként kibékíthetetlen ellenmondást áthidaljuk, de hogy azok nagyon órákba telt, amíg ezeket a jegyzőkönyveket megfogalmaztuk, amit mindenki hazamenve úgy magyarázhatott a szlovákok, hogy látjátok, benne van Nagymaros, és mi azért jöttünk, és azt mondok, látjátok, nincs benne Nagymaros. Na most, aki csak úgy odaül a tárgyalóasztalhoz, azokkal a szlovákokkal szemre, akikkel mindjárt emlékeznek, és azzal megetethetnek bármit, ha nem sajátítja el a teljes történetet.
És vajon a szlovák oldalon a régi szakemberek vannak még pozícióban?
Hát ott is kikoptak már részben, de hát ők ugye üzemeltetik az erőművet, tehát én azt feltételezem, hogyha József Binder nincs is már ott, és a Dominik Kotzinger nincs is már ott, hogy az intézményi hagyomány miatt, és többek között azért, mert az új, most kinevezett szlovák kormány meghatalmazott magának az erőműnek az igazgatója volt. Tehát, hogy ott van egy ilyen folytonosság, hogy mindig a büfében mesélték egymásnak a történetet. Tehát értem, maga itt a Szabad Európánál van. Kérdés, hogy mennyi jött le a Szabad Európa hagyományaiból, hogy a Kassa László és a müncheni évek felmerül-e a büfében, amikor kanalazzák a joghurtot. Mert úgy öröklődik az intézményen belül a tudás. És van Gizike néni, aki még tudja, hogy melyik fiókban vannak a papír alapú dolgok. Érti?
És ön nem keresték meg, mint nem. Az ügy egyik ismerőjét, nem volt szükség erre. Hogy...
Sosem késő természetesen, itt vagyok, itt élek, szívesen megosztom a tapasztalataimat. Ugye én szolgáltam az Orbán kormány alatt, én szolgáltam a Horn kormány alatt, én az összes kormány alatt szolgáltam, mint tanácsadó, külső tanácsadó. És én az ügyre vonatkozó tudásomat és a nemzetközi jogi tudásomat tudtam felajánlani, minden másra voltak nagyszerű szakemberek, Bartos Gábor közgazdaságban, Mészáros Ferenc ökológiában, tehát nekünk nagyszerű csapatunk volt, nekem nem kellett túl terjeszkednem a saját szűk területemen. És hát a perben meg a világ legjobb nemzetközi jogászaival dolgozhattam együtt, szóval.
Igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy jogászként nagyon szakmai ez a kötet, ami most megjelent, tehát önnek bele kellett ásnia magát mérnöki dolgokba komolyan annak idején.
Igen, én azt szerettem. Tehát amikor a James Crawfordnak tolmácsoltam a Vitukiban, az jó volt. Persze.
Tehát nyilván itt külön szakmai nyelv.
Persze,
és,
persze.
Mert
persze.
Hogy...
Azért javítottam ki magam az imént, hogy a töltés és a gát. Hogy nem, az, a nép azt mondja, hogy a folyó melletti gáton, de az valójában egy töltés. Gát az keresztben megy, a töltés hosszában megy.
És ha azt reméljük, vagy mondjuk feltételezzük, hogy egy lelkiismeretes, jó szakmai alapon épülő munka kezdődik az ügy lezárására, vagy a megegyezésre, akkor mi lenne a legjobb kimenet, amit várhatunk ön szerint? Mi lenne az, amire azt mondhatjuk, hogy na, az nagyszerű lenne, ha ezt elérnénk?
Hány percünk van? Komolyan, nem, azért, mert ez végtelen izgalmas kérdés. Mert a perben Szlovákia amellett érvelt, hogy minden maradjon fenn. Magyarország amellett érvelt, hogy semmi nem működjön, hanem valami módon helyezzük vissza a Dunát a főmederbe. És akkor utána volt egy pillanat, 98 és 99 között, amikor úgy tűnt, hogy a szlovák delegáció azt mondja, hogy jó, beletörődtünk abba, hogy nem akarjátok Nagymarost megépíteni, mondjátok meg, hogy mi legyen. És akkor Székely László vezetésével a magyar tudományos közösség nagyon komolyan elkezdett ezen gondolkodni, hogy van-e egy ökológiailag elfogadható léptékű üzemeltetése a bősi erőműnek. Az világos volt, hogy Nagymarost nem kell. De hogy a szapig terjedő szakaszig, tehát ahol visszatér a Duna a főmedrébe, az üzemvízcsatornából, hogy Csúnytól vagy Dunakirítőtől szapig mi legyen a főmederrel. Most itt van például az egyik nagyon nagy kérdés, amiről nincs nyílt vita, az, hogy elfogadjuk el, hogy soha többet nem lesz hajózás ott, nagy hajózás. Mert az nagy könnyebbség, ha elfogadjuk, ezzel ugyan kimondjuk azt, hogy 25 folyam kilométeren Szlovákiában megy a nemzetközi Duna, és mi nem tudjuk ellenőrizni, de egész más a terv, ha nincs nagy hajózás, mint ha van. De ez egy, mert azt nem lehet mondani, hogy ne legyen nagy hajózás a Dunán, tehát valahol mennie kell a nagy hajóknak, és ezek között, a nagy hajók között valóban még mindig van olyan, ami 2,5 métert akar merülni, tehát 2,90 méter mélynek kell lennie kellő szélességben a hajózóútnak, és megfelelő kanyarolati sugár kell, tehát nem lehet egy ilyet csinálni. És akkor ezekben a nagyon reményteli években nemzetközi szakértők bevonásával mi különböző alternatívákat mérlegeltünk. Tehát mi is méregeltük a több keresztgátas megoldást, méregeltük azt, hogy hagyjuk a folyót, hogy építse és bontsa magának a medret, és sok minden mást is méregeltünk. De nem mentünk olyan messzire, hogy azt mondjuk, hogy ez a jó megoldás, hogy ennyi víz és ilyen meder alakítás a főmederben, hanem azt mondtuk, hogy a szlovákokkal aztán együtt beszéljük meg, vitassuk meg, mit gondolnak ők a csalóközi oldalról, hogy lehetne az egészet jól csinálni. De idáig nem jutottunk el. Mert a szlovákok azt látszották, hogy hát tulajdonképpen mégis érdekel minket ez, építsük meg a második erőművet. És utána ez a rémisztő, hogy amikor 2004-ben újraindulnak a tárgyalások, akkor gyakorlatilag ilyen nagyrészt technikai dolgokról beszélünk, de nem jutunk el igazán oda, hogy rögzítsünk egy ökológiai célállapotot. Ilyen bizonyos megfontolások vannak, tehát amiket elmondtam, van egy kormányhatározat, ami erre vonatkozik, aminek az a lényege, hogy megfelelő vízdinamika, vízjárás, tehát nem köbméterekről kell beszélni, hogy hány köbmétert kell a főmederben, az csacskaság, az a valójában a hozzá nem értés jele, hanem az, hogy lehet egy olyan dinamikus rendszert kialakítani a folyómeder megfelelő átalakításával, az oldalágak megfelelő alakításával, hogy ott egy a természet közeli dinamikus rendszer jöjjön létre, és képessé váljon arra, hogy az ott honos, ad abszurdum őshonos, mert van olyan is, nem, nagy része nem őshonos egyébként, fajtákat megőrizze, szaporodásukat lehetővé tegye. De én erre nem tudok most olyan választ adni, hogy csak keresztgát legyen, vagy csak mederszélesítés, vagy mederemelés, mert az is volt, hogy emeljük meg a Duna medrét, és akkor jobban befolyik az oldalágakba. Ezt kellene tovább vizsgálni komolyan, és azt kéne belátni, hogy a bősi elektromos energiatermelés jelentősége drámaian csökkent. Oly sokféleképpen lehet annyi energiát termelni. Ez egy 720 megawattos erőmű. Az egy komolyabb tengeri szélfarm tudja produkálni. Tehát, hogy ezért nem érdemes az egész folyamot kivenni a medréből, mindegy, most már ott van, de azt gondolom, hogy ha több, sokkal több víz megy a főmederbe és a mellékágrendszerbe, és ezáltal akár relatíve drasztikusan csökken is az energiatermelés bősnél, az nem olyan nagy ár. Tehát, hogy az idő, az ott megtermelt energia magas árának elismerése ellen dolgozik, miközben a sziget közalatti vízkincs és a csaló közalatti.
Az ivóvízkincsről.
Az elsődleges fontosságú lesz, és annak az ára meg a csillagos égig fog fölmenni a kezelés nélkül iható édesvíz ára. Tehát egy ellenárammal dolgozunk, az elektromos energia ára lefele fog menni, relatíve, értem szerint nem nominális, de relatíve, az ivóvíz ára fölfele fog menni. Tehát a gondolkodásnak arra kellene koncentrálnia, hogy hogy lehet maximalizálni azt az ivóvízkincset, amely újra termelődik a sziget köz és a csaló köz alatt, mert lesz egy pillanat, amikor abból sokkal több pénzt lehet csinálni, ha üvegekbe tölti, érti, palackozza és eladja Evian 2 vízként, mint hogy árulnak már szigetközi vizet palackozza a legdrágább ásványvizek között.
Tehát a fókuszt kell váltani a tárgyalásnak teljes egészében.
De ennek erre nem látok remény. Évtizedes távlatokról beszélünk.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, nagyon és szívesen. Remélem, hogy sokakhoz el fog jutni a kötet, hát ha a kormány szakértőihez is.
A könyv bemutatója április 23-án kedden délután 5 órakor lesz a Lumen kávézóban.
A Szabad Európa podcastját hallották, melyben dr. Nagy Boldizsár nemzetközi jogásszal beszélgettem. Én Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket!